megnézzük, hogy a különböző minisztériumokban kik a hangadói ezeknek a kérdéseknek, ezek az emberek nem nagyon változtak a 90-es évek elejétől. Sokszor szó szerint ugyanazok az emberek vannak ott, és az ő álláspontjuk sokszor nagyon mereven magyar ellenes. És hogy épp ki a miniszterelnök, és neki épp milyen viszonya van az aktuális magyar miniszterelnökkel, az őket a legkevésbé sem hagyja meg.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Fordulat, sőt változás állt be, legalábbis részlegesen, Szlovákia kormányának álláspontjában a kettős magyar-szlovák állampolgárság témájában. A fiatal jogász, emberi jogi ügyvéd, Fiala Butora János egy stratégiai jelentőségű próbaperrel bírta rá a kormányzatot, hogy a szlovák-magyar vegyes állampolgárságú szülőktől született gyermekek esetében immár ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy az újszülöttnek is csak egy állampolgársága lehet. Az ügy egyes részletei az ügyvéd szerint azt is sejtetik, hogy talán változás állhat be Pozsony álláspontjában a szlovák-magyar kettős állampolgárság általános megítélésében is.
Üdvözlöm, kedves János, köszönöm, hogy elfogadta az Adásidő Podcast meghívását, és magamnál tartva a szót azért emlékeztetnék arra, hogy idén júniusban beszéltünk legutóbb, meg hát a Magyar Hét oldalain is, hasábjain is foglalkoztunk vele, hogy a Lőrinc Csaba díjnak az idei kitüntetettje lett, alig múlt el 3-4 hónap, és most azt hallom, azt olvasom, hogy olyan hatalommal, lehetőséggel, erővel bír, hogy most a pozsonyi kormányt késztette arra, hogy az aktivitásainak az eredményével kormányülésen foglalkozzon. Miről van szó pontosabban?
Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ugye az állampolgárságnak a problémája az egy régóta megoldatlan kérdés, egy több mindenkit érint, és most konkrétan a gyerekekről van szó. Ezt ugye sokan tudják, hogy Szlovákia nem engedi meg, hogy a szlovák-magyar állampolgárok, tehát kettős állampolgárok gyerekei mindkét állampolgárságot megtarthassák, ami leggyakrabban azt jelenti, hogy szlovákiai magyarok, akiknek magyarországi házastársuk van, vagy csak ott élnek, elvileg, ha ott születik a gyerekük, akkor mind a két állampolgárságot megkaphatná, de ezt a szlovák kormány nem teszi lehetővé, és nagyon sokáig egy nagyon régi szlovák-magyar, csehszlovák-magyar államközi egyezményre hivatkoztak, ami alapján a gyerek egy éves koráig választani kell, hogy szlovák vagy magyar állampolgár lesz.
Bocsásson meg, hogy
Ezt
egy
azért...
pillanatra a szavába vágok, hogy itt akkor két különböző állampolgársági törvény van. Ugye van egy az, ami általában köztudott, ugye a kettős állampolgárságot mondjuk úgy tiltó, tehát Magyarország-Szlovákia viszonylatában nagyon szűk körre szűkíti azt, hogy kik lehetnek kettős állampolgárok, de itt, hogyha jól érzem, akkor ugye inkább a gyerekeket dominálnak, vagy pedig az újszülöttek kérdése. Tehát ez egy különálló dolog, ugye?
Különálló dolog, de nincs két törvény, csak egy állampolgársági törvény van, ami vonatkozik felnőttekre és gyerekekre is, de a gyerekekre van egy külön szabály, ami ebben a régi 60-as évekbeli egyezményben van. És ez az egyezmény egyébként már nem hatályos, tehát Magyarország már rég nem alkalmazza, Csehország már rég nem alkalmazza, ugye Csehország is utódállama Csehszlovákiának, csak Szlovákia egyoldalúan alkalmazza, és egyébként 2010 óta, mikor az állampolgársági törvény szigorítását elfogadták. Tehát ez is egy ilyen furcsa dolog, akkor kezdték el újra alkalmazni. Lényeg az, hogy itt volt egy politikai vita nagyon sokáig, hogy ezt az egyezményt lehet-e alkalmazni egyáltalán, hatályban van-e, a kormány ragaszkodott az álláspontjához, és ez miatt pereltük be végül is a szlovák államot.
Ismét csak egy fogalmat azért, hogy tisztázok a magam számára, tehát hogy fölmondták, ugye maga ez, hogy Magyarország, illetve Csehország fölmondta ezt, hogy mi alapján mondták, vagy mire hivatkozó, vagy miért mondták föl?
Ez egy nagyon bonyolult dolog.
Mondja csak az utolsó öt gondolatát.
Nem tudjuk kinyomozni, még a három érintett külügyminisztérium se tudja, hogy mikor vesztette hatályát az egyezmény. Csehszlovákia fölbomlása után, hogy automatikusan hatályát vesztette, vagy pedig ki kellett mondani, hogy már nem alkalmazzák. De minden esetre Csehország és Magyarország úgy gondolta, hogy már régóta fogyott ez az egyezmény, Úgyhogy ők úgy veszik, hogy Csehszlovákia felbomlásával hatáját vesztette. Szlovákia is ehhez igazodott sokáig, de aztán 2000-ben úgy gondolták, hogy mégsem, ők továbbra is alkalmazni fogják ezt az egyezményt.
Tehát meggondolták magukat. Visszaszívták az előző...
Meggondolták magukat, igen. A lényeg az, hogy tehát van itt egy ilyen bonyolult jogi vita, a tele abszurditásokkal. Egyik külügyminisztérium se tudja megtalálni az álláspontjukat igazoló dokumentumokat, de a magyar sem. Tehát ők arra hivatkoznak, hogy volt egyszer egy protokoll, amivel ők fölmondták ezt, de ennek nincs nyoma egyszerűen. Nem
Na,
ez a lényeg.
lényeg, hogy megszűnt ugye a szövetségi Csehszlovákia, lett két utódállama, ami talán lehet, hogy automatikusan logikusnak tartja azt, hogy a régi csehszlovákiai törvényeket nem mindet vesszük át,
Így
vagy
van.
rendelkezéseket.
Nos, a lényeg az, hogy mi már régóta jeleztük a belügyminisztériumnak és a külügyminisztériumnak is, ami alatt értem a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő jogsegélyszolgálatot, ott konkrétan Lanc Attila kollégám
Sajnos a nélküli
foglalkozott
Lánc
ezzel.
Attila, ugye? Nagyon sokat segített nekünk is itt az újság készítésénél.
Igen. Jeleztük nekik, hogy egyébként ez az egyezmény már egyébként sem alkalmazható, hiszen azóta van egy európai állampolgársági egyezmény, illetve az alkotmánnyal is ellentétes az egyezmény, és ezt nem akarták elfogadni, ezért pereltük be végül az államot, és itt a perben továbbra is az álláspontjukhoz ragaszkodtak, de sikerült ezt teljes mértékben cáfolni.
Ez
Tehát
egy ilyen
kibő...
próbaperszerűség volt, amit így néha
Igen.
hallani, hogy tehát nem egy konkrét személynek a kérdésével kapcsolatosan, hanem magát a tényállást perelték?
A próbaper is mindig egy
Igen.
konkrét személy helyzetén keresztül közelíti meg a kérdést, de igen, ez egy stratégiai per volt, tehát a célja az volt, hogy minden gyerekre vonatkozóan bebizonyítsuk, hogy nem jogszerű a szlovák állam eljárása, és ez sikerült is az eljárás keretében bebizonyítani. Még nincs döntés, tehát még nem döntött a bíróság, mert
De hát
három
önnel van
éve.
tele a sajtó, azért mégiscsak történt valami.
Hát az történt, hogy itt a belügyminisztérium belátta valószínűleg, hogy tarthatatlan már az álláspontjuk, és most azért jelentették be múlt héten, hogy felmondják ők is ezt az egyezményt, és így lehetővé teszik a gyerekek kettős állampolgárságát, hogy ezzel elébe menjenek az elmarasztalásnak.
Tehát ez akkor egy ilyen, hogy is mondjam, presztízsveszteség lenne, ugye a kormány vagy az állam számára, hogyha egy bírósági ügybe elmarasztalnák.
Igen, ezt mindenki próbálja, minden állam próbálja elkerülni, hogy kimondják rá, hogy emberi jogokat sért. Itt tartunk most, de a két dolog érdekes ebben. Az egyik az, hogy nem fogják elkerülni az elmarasztalást, mert ők nem is tudják, hogy egy nemzetközi per is folyamatban van. Tehát, hogyha a
Ezt
hazai
szintén önök
fórumon...
vezetik?
Igen. Ott is én vagyok a jogi képviselő, tehát ugyanarról a panaszosról van szó. Párhuzamosan a hazai bíróság és a nemzetközi előtt is megtámadtuk ugyanezt a szabályt, és hogyha a hazai eljárás esetleg le is áll, mert annak igazából tényleg nem lesz sok értelme, hogy azt folytassuk, itt megoldódik a konkrét panaszos ügye, de a nemzetközit azt folytatni fogjuk, hogy tényleg kimondják az elmarasztalást, hogy világos legyen, hogy tényleg emberi jogokat korlátozó volt ez a szabály, hogy esetleg később a jövőben más se tudja ezt visszaállítani. És én valószínűleg lehetségesnek tartom, hogy még utólag diszkriminációért is bepereljük a belügyminisztériumot, ezt még
Halúd legyen
megfontoljuk.
kövér, ugye?
Így van, mert kiderült, hogy tényleg csak magyarok ellen alkalmazták ezt a szabályt.
Tényleg?
Igen. Kértünk tőlük statisztikát annak idején, és abban azt mondták, hogy csak magyar érintettjei vannak a dolognak. Igazából ez már nem annyira lényeges, hogyha a probléma tényleg megoldódik, de időnk van, kedvünk van, lehet, hogy azt is végigvisszük.
Fiola Butor, bocsásson meg, megint egy pillanatra szavába vágok, csak hogy pontosabban értsem én is a kereteket. Itt most belengi már ugye nem évek, hanem lassan évtizedek óta a közhangulatot a kettős állampolgársággal kapcsolatos, mondjuk úgy negatív megközelítés Pozsony részéről, hogy röviden meg tudná esetleg fogalmazni, vagy az ön tapasztalata mit mond, hogy miért tartózkodik, vagy távolságtartó, vagy mondjuk ki egyenesen fél a kettős állampolgárságnak a kérdésétől, mondjuk például Pozsony.
Nem feltétlenül a kettős állampolgárság kérdésétől fél. Ez részben ez is benne van. Tehát például a külügyminisztérium
A szlovákiai
képviselői,
körülmény.
a szlovákiai külügyminisztérium tényleg egyfajta előítéletekkel és gyanakvással szemlélik a szlovákiai magyarokat, ezt látjuk sok helyen, és ők tényleg alaptalanul, úgy gondolom, alaptalanul tartanak attól, hogy itt általuk nem irányítható folyamatok indulnának be, hogyha a kettős állampolgárságra lehetőség lenne, tehát hogy itt tömegesen vennék föl a felvidéki magyarok a magyar állampolgárságot, és ki tudja ennek milyen következményei lennének. Ezt a szlovákiai magyarként, ezt én úgy érzem, hogy jobban látom, hogy ilyen nem fenyeget, ilyen hatalmas tömegek kettős állampolgárságáról nincs szó. Ha lenne is, az se lenne veszély
Na jó, de
Szlovákiára
épp ezt
nézve.
akartam én is kérdezni, hogy mit tudnának csinálni azért, mert van magyar állampolgárságuk.
Semmit nem tudnának csinálni. Amiket felhoznak kifogásként, azok eléggé álkifogások, hogy például akkor a magyar pártok, magyarországi pártok itt kampányolnának, hát kampányolnak ettől függetlenül is, illetve nem tudom, Erdélyben van több százezer választója a magyar kormánypártoknak,
Igen.
és ez miatt meg a Vajdaságban is kampányolnak, tehát ez ezeknek az államoknak a, nem tudom, a szuverenitását nem ássa alá. Na de lényegtelen, ez az egyik ok. Tehát itt van egyfajta alaptalan és tudatlanságon, gyanakváson alapuló félelem, de a másik, hogy politikailag egy ilyen nagyon rossz helyzetbe kormányozta magát már Robert Fico kormánya 2010-ben, mikor elfogadták az állampolgárságot. Tehát ők ezt hatalmas veszélyként, azonnali beavatkozást igénylő veszélyként állították be, és hogyha ebből visszavennének, az tényleg egy arcvesztéssel érne fel a számukra.
Értem.
És úgy gondolom, hogy ez talán erősebb ok az ő esetükben, hogy miért nem akarják ezt megengedni. De ez se egy akkora nagy tragédia, de talán kisebb probléma, tehát kicsit nagyobb probléma, mint ha csak így maradnának. Ha így maradnak a dolgok, és senki nem piszkálja, az a legegyszerűbb megoldás. Úgyhogy, mint a legtöbb esetben itt is a tehetetlenségi erő viszi előre a folyamatokat, amíg nagyon nem tiltakoznak se nemzetközi szervezetek, se a magyar kormány, se a szlovákiai magyar politikai képviselői, addig egyszerűbb így hagyni, ahogy van. Még ha valószínűleg időközben ők is belátták, hogy nagyon komoly alkotmányossági aggályok vannak, és nemzetközi emberjogi egyezményekkel is ellentétes a szabályozás.
Értem. Na most a visszatérve az önök konkrét peréhez, vagy az ügyéhez. Ugye itt ön említett külügyminisztériumot, kormányt, kormányfőket, különböző törvényi változásokat. Ez egy lényegében egy nagy massza, ami az önök törekvése ellen irányul. Ennek ellenére mégis most nem tudom, egyéni ügyvédként vagy ügyvédirodaként lényegtelen, de mégis úgy döntöttek, hogy neki mennek ennek, és megpróbálják bebizonyítani azt, hogy ez a rendelkezés, tehát ami a gyerekeket illeti, ez igazságtalan vagy törvénytelen, hogy ezt ennyire biztosra lehetett venni, hogy pozitívan fognak alakulni a dolgok, vagy lényegében egy, ne haragudjon a kifejezésére, egy minden mindegy alapon belevágtak. Tehát, hogy milyenek voltak a várakozásaik?
Ez ennél egyszerűbb dolog, mert mi igazából nem kockáztatunk ezzel sokat. Ha ezt a pert elvesztettük volna, semmi nem történik. A szabályozás marad úgy, ahogy van. Ez egyébként gyakori dolog a stratégiai pereskedésnél, tehát nekünk van lehetőségünk kiválasztani, hogy mi az az ügy, amivel foglalkozni fogunk. Nyilván olyat választunk, ahol úgy érezzük, hogy jó esélyünk van, de ha azt az ügyet elveszítjük, nem történik semmi tragikus. Itt egyébként eléggé bíztam benne, hogy meg fogjuk nyerni, tehát minden arra mutatott, hogy nekünk van igazunk. Időkérdése volt, hogy mikor érünk el sikert.
És egyébként magát az államot ilyenkor kitestesíti meg, tehát önök küldenek egy levelet, lehet, hogy talán önnek túl triviális a kérdés, de mégis hadd kérdezem meg, tehát küldenek egy levelet a kormányhivatalba, hogy önök azt szeretnék, hogy ez így és így legyen, vagy a belügyminisztériumba, vagy tehát, hogy gyakorlatilag hogy folyik le egy ilyen pereskedés?
Ebben a konkrét esetben a belügyminisztérium az, aki a szakmai akinek hatásköre van ebben a kérdésben, de a konkrét ügyben mindig az eljárási szabályok határozzák meg, és itt az egyik járási hivatal az, aki az alperes. Őket a belügyminisztérium utasítja és irányítja, tehát igazából a belügyminisztérium áll a másik oldalon, ők együttműködnek a külügyminisztériummal is, de mi konkrétan a járási hivatal ellen vezetjük a pert.
Tehát lényegében a belügyminisztérium, ami alá tartozik a járási hivatal, az ilyenkor az államnak a megtestesítője, ugye?
Így van. Igen. Viszont nem mondtam el én még előbb még a másik fontos dolgot.
Igen.
Ideig a gyerekekről beszéltünk.
Igen.
A gyerekek állampolgárságáról. Csak hogy ez a nyilatkozat, amit a belügyminisztérium múlt héten kiadott, ez nagyon árulkodó, mert ők ebben azt is mondják, hogy az alkotmánnyal is ellentétes az a szabály, amit most eltörölnek. Márpedig az alkotmány ellenességről ebben a perben nem nagyon volt szó. Nem
Aha.
nagyon volt szó. Itt ez nem annyira fontos kérdés. Mivel itt van egy nemzetközi egyezmény, amivel egyértelműen ellentétes, a körül folyt a vita. De az alkotmányról szó van egy másik perben, amit viszont konkrétan a belügyminisztérium ellen viszünk, és ott egy felnőtt állampolgárságától megfosztott ember az ügyfelem, és ott a per főtárgya, a felnőttekre vonatkozó állampolgársági törvény alkotmányossága.
Tehát
És
ott is egy
ott
ilyen kettős állampolgárságról
így
indul
van.
ki a jogfosztás, vagyis hát az állampolgárságtól való megfosztás, ugye?
Igen, így van. A sajtó is foglalkozott ezzel az üggyel. Itt egy Lukás nevű meleg férfiról van szó, aki házasságot kötött egy másik férfival Angliában, és ha nővel kötötte volna a házasságot, akkor megtarthatta volna a szlovák állampolgárságát, mivel van kivétel a házasságokra, de mivel ő férfival kötötte ezt nem ismerték el neki. Nem ez a lényeges kérdés, hanem a per során fölmerült az, hogy egyáltalán alkotmányos-e az állampolgárság megfosztásáról rendelkező szabály. Ott erről folyt a nagy vita, több oldalas beadványokat adtak ők is, mink is, és ott is úgy gondolom, hogy elég egyértelműen kiderült, hogy nem tartható az álláspontjuk. És az, hogy a minisztérium múlt héten azt mondta, hogy az alkotmánnyal is egyezik a gyerekek kettős állampolgárságát kizáró szabály, pedig abban a perben erről igazából nem volt szó. Szerintem arra utal, hogy elfogadták általában véve azt, hogy az állampolgárságtól való megfosztás alkotmányellenes. Hisz
Akarat
gyerekekre,
ellenére az
felnőttekre
embernek,
ugyanaz
ugye?
az alkotmányos szabály vonatkozik. Nincs külön alkotmányos szabály gyerekekre és felnőttekre. Egy cikk van az alkotmányban, ami erre vonatkozik. Ha elfogadták, hogy a gyerekekre nézve ez alkotmányellenes, akkor nincs más megoldás, mint az, hogy a felnőttekre nézve is alkotmányellenes. És én úgy érzem, hogy ezt mondták ki múlt héten.
Most innét, hogyha teljesen pozitívan fogom fel azt, amit ön mond, ugye azt lehetne mondani, hogy már csak egy ugrás a sugár, tehát az, hogy általában véve az akarata ellenére valakit, ha megfosztanak az állampolgárságtól, akkor az legyen unblock jogellenes neki kiáltva, ugye?
Igen. És pont ezt kérjük ebben a másik perben, tehát ott általában nem csak gyerekekre, hanem mindenkire vonatkoztatva, és valószínűleg ott is ez előbb-utóbb meg fog történni, de biztató, hogy már a minisztérium már múlt héten ilyen jellegű nyilatkozatot tett, tehát valószínűleg ott is az elmarasztalás elébe akarnak menni valamilyen jogi megoldással, azt még nem jelentették be, hogy milyennel, de a részünkről az egy nagyon pozitív dolog, hogyha így próbálják megoldani a problémát, hogy az alkotmányellenes jogszabályt valószínűleg hatályon kívül helyezik. Nagyon sok más megoldásuk nincs.
Tehát, ha jól értem, akkor mindegy lazítják a talajt annak érdekében, vagy az előtt, hogy akkor ez a nagy közönség által állampolgársági ellentörvénynek tartott rendelkezés is hatályát vesz-e?
Igen. Valószínűleg erről van szó. Próbálkoztam más magyarázatot találni erre, de én nem látok,
És ezt ön
hogyha...
így elérte, tehát bocsásson meg, most megint nem akarom lekicsinyelni az önök munkáját, tehát egy ügyvédi, jogászi munkával, tehát egy perrel vagy perekkel elérte azt, amit itt a politikum nem tudott elérni?
Igen, így van, és ez nem egy szokatlan dolog. Tehát a pereknek van ilyen hatása. Más területeken is tudok a praxisomból ilyen példákat mondani, ahol ahol alkotmánymódosítás is következett a perekből.
Na jó, de itt most már több mint egy évtized dönget meg kaput falat, és nem történik semmi, és akkor ön, már ne haragudjon még egyszer, hogy így mondom, hogy idézőjelbe csak egy perren keresztül egy másik mondjuk úgy surranó pályán eléri ezt.
A jogi változásoknak ez a természete. Nyilván
Maga
akkor
be fog
lehet a
kerülni a jogi
leghatásosabban,
könyvekbe.
de a gyakorlatban is. Nyilván akkor leghatásosabb az érdekképviseleti munka, hogyha a jogi, a politikai és az egyéb erőfeszítések egymást támogatják. De néha önmagában a politikum el tud érni eredményeket, és néha önmagában a jogi lépéseknek vannak eredményei. Különösen, hogyha nemzetközi bíróságok előtt zajlik a dolog, vagy magas szintű bíróságok, mint például az Alkotmánybíróság, ami perünk is, tehát a három perből, amiről itt szó volt, az egyik az Alkotmánybíróság, a másik egy nemzetközi bíróság előtt folyik, tehát ezeknek van hatása az államokra. Nem mindig, és nem jelenti azt, hogy automatikusan megoldódik a probléma. Itt is lehetett volna az, hogy köti tovább az ebet a karóhoz a kormány, és bevállalnak még néhány elmarasztalást, de valószínűleg látták, hogy hosszú távon ez tarthatatlan álláspont, és akkor nekik is egyszerűbb elébe menni ezeknek az elmarasztalásoknak.
Nem politikusként, de azért mégis megkérdezem, hogy hogy látja, hogy hozzájárult esetleg a pozsonyi kormány mondjuk úgy álláspont változásához, vagy szemlélet változásához az, hogy az utóbbi időkre jellemző, például mondjuk egy Budapest-Pozsony közti jobb kapcsolat, több kommunikáció, közeledés, tehát ez esetleg motiválhatta a pozsonyi kormányt?
Ezt nem tudjuk. Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Megmondom miért. A magyar kormány a tagadhatatlanul jó kapcsolatok ellenére ezeket a problémákat nem vetette fel. Tehát ezekről még csak tárgyalások sem folytak.
Legalábbis
Ez egyszerűen
nyilvánosan nem vetette fel.
Nem csak nyilvánosan. Tehát én követem azt, hogy tehát nyilván, hogyha titokban tárgyalt a két miniszterelnök valamiről, arról én nem fogok tudni.
Igen.
De azok a szakmai kérdések, amik egyáltalán fölmerültek kettejük között, ha a tartalmuk nem is, a témájuk ismert. És erről a kérdésről, meg más kérdésekről is mindketten azt mondták, hogy ezekről nem fognak beszélni, mert ezek akadályai az együttműködésnek. Tehát a jó viszony ára az volt, hogy ezeket a nehéz kérdéseket félreteszik.
Értem.
Ilyen a Benes dekrétumok kérdése is, ilyen az államnyelvtörvény kérdése is, a közigazgatási beosztás, az autonómiáról nem is beszélve, tehát mehetnénk sorba, azért van jó viszony, mert ezekről nem beszélnek. Tehát biztos, hogy nem a magyar kormány nyomása vezetett ide, és nincs is semmi arra utaló jel még a magyar kormánykörök részéről sem, velük szimpatizáló sajtó felé szivárogtatta se, hogy ők egyáltalán tudtak volna erről a dologról.
Értem.
Ez egy. Kettő, ezek a jó kapcsolatok azért nem annyira szivárognak le alacsonyabb szintekre. Ha megnézzük, hogy a különböző minisztériumokban kik a hangadói ezeknek a kérdéseknek, ezek az emberek nem nagyon változtak a 90-es évek elejétől. Sokszor szó szerint ugyanazok az emberek vannak ott, és az ő álláspontjuk sokszor nagyon mereven magyar ellenes. És hogy épp ki a miniszterelnök, és neki épp milyen viszonya van az aktuális magyar miniszterelnökkel, az őket a legkevésbé sem hagyja meg.
Működik akkor
Nem.
talán az, amit mondanak, hogy ha megegyezik két politikus valamibe, azt még át kell vinni a nagyhivatalnoki gárdán, ugye? Tehát, hogy azok tudnak
Így van.
néha lenni a előrelépés, vagy a haladás legnagyobb kerékkötői.
És így van, és én nem látom, hogy a mostani belügyminiszter, illetve bárki az ő stábjából részt venne, vagy érdekelt lenne ebben a szlovák-magyar megbékélési viszonyban, vagy folyamatban, vagy bármilyen mértékben hozzájárult volna. Egyszerűen ők nem szereplői ennek a folyamatnak. Az nem ezen a
Értem.
síkon zajlik.
Értem, értem. Legyünk pozitívak, és mondjuk azt, hogy az eredmény szempontjából talán ez lényegtelen is, vagy indiferens, bár biztos, hogy sokkal jobb lenne, hogyha egy teljesen pozitív környezetben lenne ez a változás ágyazva. Egy szálunk még elvaratlan, amikor arról beszélt, hogy egy nemzetközi síkon futó per is folyamatban van. Erről tudnál azért még néhány mondatot mondani?
Ezt már említettem, hogy az a gyerek panaszos,
Aha.
kinek a pere a
Hol Szlovákiában
Szlovákiában
van,
zajlik,
az
neki van egy
párhuzamosan.
pere nemzetközi bíróság előtt is. De egyébként vannak más nemzetközi pereim is folyamatban, hasonló, de más témákban, például az államnyelvtörvénnyel kapcsolatban is van egy per. Meg a peredi népszavazás, mondjuk az is államnyelvtörvény. Azzal kapcsolatban is van egy másik per. Tehát vannak még más nemzetközi perek, amik nem gondolom, hogy ilyen átütő eredményük lesz, mint ebben az esetben, de azoknak is lehet hasonló eredményük, tehát kényszeríthetik a kormányt akár az államnyelvtörvénynek az átértékelésére.
Hát ez egy nagyon, hogy is mondjam, tetszetős kilátás. Meg hát ugye ez nem csak kilátás jövőre nézve, hanem ennek múltja is van. Tehát az, hogy gondolom nem pár hét vagy pár hónap munka van ebben, hanem talán inkább évek. Például mondjuk ezt, ami most a pozsonyi döntést előidézte, kiváltotta, ugye az mikor indult?
Az egy relatíve friss ügy, az 2021-ben kezdődött.
Tehát csak harmadik éve van, ugye?
Igen. Igen. Hát Lantz Attilával készítettük elő, ő sajnos annak az évnek az elején halt meg, és végül aztán nyáron Szekeres Klaudia kollégámmal indítottuk el az eljárást. De például a többi nemzetközi ügy, amire utaltam, ezek a nyelvtörvényesek, ezek már lassan 10 éve folyamatban vannak.
Tehát ezek inkább akkor hasonlítanak egy olyan joggyakorlatra, amit az emberek általában elképzelnek, hogy azért hosszú lefolyású
Így van.
egy-egy ilyen ügy.
Igen, sajnos ezek nagyon hosszúak, igen, az a hátrányuk.
Fiala Butor, engedje meg egy talán udvariatlannak tűnő kérdést. Ön mondta, hogy ugye nem ezzel az egy üggyel foglalkoznak csak, hanem mondjuk úgy horizontálisan, vertikálisan, tehát témájában is más ilyen jellegű, mondjuk úgy jogvédő ügyekbe aktívak, hogy ezt önök passzióból csinálják, tehát hogy van egy fő jogi vonulat, amivel foglalkoznak, és mellette szabadidejükbe, vagy pedig valamiféle társadalmi elkötelezettség eredményeképpen visznek ilyen ügyeket is, vagy ez a fő témájuk, és hogyha ez a fő témájuk, akkor még egyszer elnézést kérve, de megkérdezem, hogy ebből meg lehet élni?
Semmi gond, ezt én abszolút hobbiból csinálom. Tehát ezért nem, ez, ebből nem lehetne megélni, és ezért nem is fizet senki, úgyhogy nem ez a fő munkám. Hát én ugye főleg kutató és egyetemi tanár vagyok, és ebből élek. Ez mellett régóta van egy civil jogvédő tevékenységem, ami nagyrészt a szlovákiai magyar kerekasztalához kapcsolódott, de nem csak. A kerekasztal már gyakorlatilag nem funkcionál, és ezt pedig, hát amennyire idő engedi, ezekre az ügyekre is szállnak időt, de nyilván ez összefügg az egyetemi és a kutatói munkámmal, úgyhogy nem arról van szó, hogy teljesen más területen kellene teljesen új dolgokat elkezdenem. Írok ezekről a kérdésekről tudományos munkákat, tanítom is ezeket a dolgokat, és akkor mellette keresem a lehetőségét annak, hogy hol lehet pereket vinni, illetve ugyanígy törvényalkotói munkába is, ha van lehetőség, akkor részt veszek, és a többi. Összefüggenek ezek a dolgok.
Megütötte a fülemet az a mondat, amikor azt mondta, hogy önnek ezért nem fizet senki. És megint csak egy ilyen paradox helyzetnek tartom ezt, amikor most már több mint egy évtizede, mondjuk az, hogy elsővonalas headliner téma az összes szlovákiai magyar kisebbségi jogokkal vagy érdekképviselettel foglalkozó sajtóba vagy csoportosulásoknál is, és akkor ugye van itt egy jogász, akár egyénileg, akár a csapatával, de el tud érni ilyen sikereket, vagy pedig ilyen változásokat, és tehát, hogy azért bízom benne, és ezt gondolom nem valamiféle maradi gondolkodás, hogy ezt valamikor valaki azért csak meg fogja köszönni.
Bizonyos értelemben a Lőrinc Csaba díj is egy köszönet, az is kifejezi valamennyire a
Leginkább
helyes
elismerés
közösség
is, nem?
elismerés, igen. Nyilván a konkrét panaszosok örülnek a sikerük megoldásának. Én meg annak örülök, hogyha ez sok embernek segít. Ezt látni kell, hogy ezek olyan problémák, hogy például ami a gyerekeket illeti, ami tényleg nagyon sok embernek okozott és okoz máig nehézséget. Tehát elég sokan vannak felvidéki magyarok, akik Magyarországon élnek, vagy magyarországi házastársuk van, és nem tudják, hogyan megoldani ezt a dolgot, és keresnek meg ezekkel a panaszokkal. Hát igen, az ő részükről biztos érkezik valamilyen fajta, vagy valamilyen fajta köszönet, de nem tudom, igazából ezzel nem gondolkodtam, hogy nem tudom, ilyen elvárásom nincs, hogy nem tudom, kapjak egy csokorvirágot a, nem tudom, a, nem is tudom kitől,
Hát,
komolyan
nem is a konkrét kliensekre gondoltam, hanem azt, akik ezt a harcot, küzdelmet vagy változás iránti igényt a zászlójukra tűzik, azok biztos azért, hogyha hallják például ezt a beszélgetést, vagy elolvassák az önről szóló cikkeket, akkor lehet, hogy mind egy ilyen kis kontrollámpa majd fölvillan bennük. Annyit talán biztos mondhatok a podcast hallgatói nevébe, bízom benne, hogy a nagy részük nevébe is egy köszönetet mondhatok önnek, de biztos, hogy itt a podcast és a Magyar Hét szerkesztőségi kollégái nevében ezt elmondhatom. Hát én nagyon szépen köszönöm Fiala Butora Jánosnak, hogy beszámolt erről a nem is ügyről, hanem ügyekről, folyamatról, és még egyszer engedje meg, hogy gratuláljak önnek azt, hogy ön és a kollégái rá tudtak kényszeríteni egy ország kormányát arra, hogy megváltoztassa az álláspontját egy nagyon fontos kérdésbe, vagy legalábbis egy közösség, vagy egy réteg, vagy néhány egyén számára nagyon fontos kérdésben.
Köszönöm szépen, és bízunk akkor abban, hogy tényleg a felnőttek esetében is ugyanígy megoldódik a probléma, ahogy beszéltünk róla, hogy ennek a jelei már látszanak, de hogyha ez tényleg megvalósul, akkor utána az egy nagyon érdekes beszélgetés lehet, hogy akkor kiértékeljük, hogy meddig tartott a folyamat, mennyi munkával járt, nem olyan sokkal egyébként, és tényleg mi lett az eredmény, és milyen más területeken tudnánk még hasonló sikereket elérni. Mert ehhez viszont szükség van az aktív állampolgárok közreműködésére, akik bevállalnak ilyen pereket. A panaszosokat nem mi gyártjuk, azok maguktól jelentkeznek.
Akkor engedje meg még egy utolsó utáni kérdést, hogy én tudom, hogy nem lehet ilyenbe határidőket megállapítani, de mikorra látja a realitását, hogy esetleg en bloc az egészben egy nagy változás álljon be? Ha jól mennek a dolgok, persze.
Én
Tehát, hogy mikorra kérjünk öntől újabb időpontot beszélgetésre?
nem szívesen jósolok ezzel kapcsolatban, mert
Persze.
egy dolog, amit a bíróságok meg tudnak tenni, az, hogy nagyon elhúzzák ezeket az ügyeket. De arra utaló jelek vannak, hogy az Alkotmánybíróság elég gyorsan fog dönteni a másik ügyünkben, tehát akár már idén, de legalábbis, nem tudom, a jövő év elején. Nem tudjuk, hogy mit fognak mondani, de pozitív döntésre számítok, és egy elég koraira. A nemzetközi perek pedig van, ami még egy-két évig is elhúzódhat, de van, amivel szintén úgy gondolom, hogy jövő nyárig kell, hogy szülessen egy vagy két döntés. Tehát, hogy fejlemények lesznek szerintem egy éven belül mindenképp.
Hát ezt meglepődve, kellemesen meglepődve hallom, egy kicsit hosszabb perspektívába gondolkodtam, de hogyha így van, akkor ez nyilván az egész közösséget pozitívan érinti.
Nagyon régóta húzódnak ezek az ügyek, és nem is beszéltem róluk. Néha említettem őket, de a sajtóban nem annyira szerepeltek. Úgyhogy valóban itt hosszú folyamatokról van szó, de most már a vége felé járunk.
Na, akkor innét folytatjuk ilyen keretek között, mint amit most prognosztizált nekünk Fiala Bútora János, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy az Adásidő Podcast rendelkezésére állt, és még egyszer minden jót kívánok önnek és munkatársainak is.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Viszonthallásra, és köszönöm kedves hallgatóinknak is a figyelmet, a viszonthallásra!
Viszontlátásra!